Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Népszerű a NAV mobil alkalmazás, adta hírül az Eger TV. Már meghaladta az 1 millió letöltést a Nemzeti Adó és Vámhivatal okostelefonos alkalmazása a NAV mobil. A szoftveren be lehet fizetni a gépjárműadót, le lehet kérdezni az adószámlát, illetve ellenőrizni lehet a foglalkoztatási adatokat. 2025. március 1-től változott az e-építési napló rendszer használati díjának fizetési rendszere és mértéke, írja az Építési és Közlekedési Minisztérium portálja. A 2025. március 1-én hatályba lépő jogszabálymódosítások értelmében az e-építési napló alkalmazásánál éves rendszer használati díj kerül bevezetésre, és változnak a rendszer használati díjak. Az erről szóló kormányrendelet értelmében a rendszer használati díjat az e-építési napló készenlétbe helyezését megelőzően és évente legkésőbb a készenlétbe helyezés évfordulóján kell megfizetni. Az éves rendszerhasználati díj fizetési kötelezettség minden készenléti állapotú e-naplóra vonatkozik a készenlétbe helyezés időpontjától függetlenül. Nincs ok az aggodalomra, a kisboltokban is gördülékeny lesz az áfa visszatérítés a nyugdíjasok számára, írja az Agroinform. Nincs szükség politikai hangulatkeltésre, a nyugdíjasokat érintő áfa visszatérítés 2,5 millió nyugdíjas számára fog havi 10-15 ezer forintos segítséget jelenteni a tejtermékek, zöldségek és gyümölcsök vásárlása után, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A használatban lévő online pénztárgépek döntő többségénél akár már most is megoldható lenne az áfa visszatérítéshez szükséges adatok rögzítése és beküldése. Mivel az áfa visszatérítés egy új, még bevezetés előtt álló intézkedés, ezért eddig fel sem merülhetett, hogy a kisboltokban használt pénztárgépeken rögzíteni kelljen az ehhez szükséges adatokat. A közlemény szerint nem kell aggódnia sem a vásárlóknak, sem pedig a kiskereskedőknek, illetve forgalmazóknak. A pénztárgépek felkészítéséhez elegendő idő áll rendelkezésre. Áthelyezték Orbán Balást, a kormányfő politikai igazgatóját, a miniszterelnöki kabinetirodától a miniszterelnökséghez. A Rogán Antal által vezetett miniszterelnöki kabinetiroda így a 2026-os választási kampány megszervezésének egy személyes felelőse lett. Rekordszámú kérelmet nyújtottak be az oktatási hivatalhoz az iskola kezdés halasztására, írja a Népszava. 24.124-en szeretnék, ha gyermekük még egy évet óvodában maradhatna. A 2020-as szigorítás óta folyamatosan emelkedik a beadott kérelmek száma. A Népszava cikkéből az is kiderül, az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, a kérelmek több mint 90%-át rendszerint elfogadják. Híreink végén az időjárásról. A gomoly felhők felszakadását követően döntően felhőtlen lesz az éjszaka. Északkeleten lehet néhol több felhő, csapadék nem várható. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Deák Viktória Hedvig domonkos szerzetes a szerzetesség múltját és jelenét mutatja be.
Előadásomnak két része lesz, az elsőben a nemzetközi helyszínről, színről szeretnék beszélni, utána pedig a magyarországiról. Mindezt annak a tudatában, hogy nem csak egy történeti elemzést szeretnék itt végezni, hanem a teológiai kérdések szempontjából is szeretném a mondandómat artikulálni. A katolicizmusnak a számbeli súlypontja az a déli féltekére, közelebbről is a szubszaharai Afrikára, Dél-Kelet-Ázsiára, Latin-Amerikára helyeződik át. De ezzel együtt is a gondolati tartalom, vagyis az elméleti teológiai inspiráció a világegyház életében még mindig az északi féltekéről jön. A globális változások miatt azonban az angol nyelv, mint lingua franca felértékelődött, és a hozzánk kulturális történelmi gyökereink miatt közelebb álló német teológia, összességében Európa súlya csökken. És természetesen a szerzetesrendek életében is mindez változásokkal jár. Példának említhetném itt az interkulturalitást, vagyis amikor különböző kultúrák élnek együtt, és egymást kihívásokkal látják el, ha szabad így fogalmazni. Az utóbbi közel 50 évben a katolikusok létszáma folyamatosan növekedett a világ lakosságával együtt. Az egyházmegyés papság létszáma, ha csekély mértékben is, de növekedett az elmúlt 50 évben, a katolikusok számát tekintve azonban arányaiban csökkent. A női szerzetesség létszáma azonban rendkívüli látványossága majdnem felére csökkent ezen idő alatt, hasonlóképpen az úgynevezett laikusi férfi rendek létszáma is, akiknek a tagjai szerzetes testvérek. Szintén csökkent, bár nem ennyire látványosan, a szerzetes papok száma. Természetesen a csökkenés Észak-Amerikában és Európában markáns, a létszámok Afrikában és Dél-Kelet-Ázsiában növekszenek. Viszont reális annak veszélye Európában, hogy a női szerzetesi élet szinte teljesen a felismerhetetlenségig zsugorodik, tudatát az emlékezetben nem annyira valós szerzetesnők, hanem csak horrorfilmek fogják fönntartani. Közelmúltban volt ilyen élményem, amikor Itáliában egy egyházi intézménynek a pénztárosa az nemhogy nem köszönt laudétúrral, hanem szinyóraként szólított meg, vagyis fogalma nem volt arról, hogy hát ilyen láthatóság mellett hogyan kell egy nővért megszólítani. Az egyházi hivatások közül tehát a papi identitás az, amely még mindig a leginkább érthető, amely a legvilágosabb identitással rendelkezik. Világos, hogy a szerzetesi hivatás veszített a vonzerejéből, nem hagyhatjuk ki tehát vizsgálódásunkból a szerzetesi élet identitásának a kérdését, mely a szerzetes élet szempontjából azt gondolom meghatározó volt az elmúlt évtizedekben, és ma is az. És akkor most arról lenne szó, hogy hogyan alakult ez az identitás az elmúlt évtizedekben. Mik ennek az előzményei? A II. Vatikáni zsinat előtti szerzetesi önazonosság a következőkön alakult. A szerzetesség az egyház élcsapata, acies bene ordinata. A szerzetesek azok, akik a nagyobb személyes tökéletesség, életszentség elnyerésére, a rendes keresztény életet meghatározó parancsok mellett vállalkoznak újabb, különleges kötelezettségek az evangéliumi tanácsok megtartására is a fogadalmak formájában. Ezért ők a megszerzendő tökéletesség állapotába kerülnek. Világos határok választják el őket a világtól, amely ugyanakkor erős identitást ad nekik. Ez az úgynevezett két emeletes modell, és ez nem csak a szerzetesség teológiájára, hanem a teológia egyéb területeire is érvényes volt. A reformáció örökségeképpen az egyház világosan elválasztotta a profánt és a szentet, a hétköznapi kereszténységet és a tökéletesség állapotát, a természetest és a kegyelmet, hogy ezzel védje meg a kegyelem ingyenességét, a szerzetesi élet kiválóságát. Hátránya viszont a víziónak, hogy a szerzetesi élet és vele az evangéliumi tanácsok elszigetelődnek, elveszítik relevanciájukat a keresztény élet egésze szempontjából. Természet feletti annyira ingyenes, annyira szeparált, az ember annyira nem formálhat rá igényt, hogy relevanciája és vele együtt a evangéliumi tanácsok relevanciája is eltűnik a normál keresztény élet emberségünk vagy akár a világ számára. Vagyis az evangéliumi tanácsok nélkül is a keresztény élet lényegében ugyanaz, ahogyan a zaher torta tejszín nélkül voltak éppen ugyanaz marad. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy nem világos, mi a kapcsolat az evangéliumi tanácsok és a keresztény ember Isten felé vezető útja között. Miköze a szegénység, tisztaság és engedelmesség tanácsának a keresztény élethivatás megvalósításához? És miért éppen ez a három tanács az, ami a szerzeteseknek fogadalmat kell tenni? Következőkben a Lumen Gentiummal foglalkoznék röviden, mert hogy a dogmatikai konstitúció ebben a teológiai kontextusban született meg. A Lumen Gentiumnak a vízióját a középfokok teológiájaként lehetne definiálni, mert hogy egyszerre hangsúlyozta minden megkeresztelt meghívását az életszentségre, vagyis a szeretet tökéletességére, Lumen Gentium 32-es pont, ugyanakkor, hogy az evangéliumi tanácsokra tett fogadalommal megszentelt élet, Krisztus szorosabb követése, teljesebb neki szentelődés, teljesebb hasonlás az engedelmes Krisztushoz. Az életszentségre való törekvés kitüntetett helye, vagyis hangsúlyozza a szerzetes élet kiválóságát. A tanítóhivatal a tanításnak ezt a belső feszültségét, ezt a kettősséget nem oldotta föl. A recepcióban nehézséget jelentett az is, hogy a zsinati szövegek a média közvetítésével jutottak el a katolikusokhoz is, magukat a szövegeket viszont kevesen olvasták. És sokan olyan következtetéseket vonhattak le, amelyeket a zsinat nem szándékolt, mint például, hogy az egyház már nem tesz különbséget életállapotok között, így sok szerzetes jutott arra, hogy a szerzetes élet többé már nem bír a korábbi fontossággal az egyházban, vagy pedig egyenesen elvesztette értelmét, létjogosultságát. És különösen a női szerzetesség létét kérdőjelezte meg, és ez azt gondolom, hogy összefüggésben van a létszámokkal is, hogy mi is az ő identitásuk. Tehát itt egy olyan belső feszültséggel találkozunk a tanításban, ami a későbbiekben széttartó értelmezéseknek adott lehetőséget, és akkor ezen értelmezések közül térnék rá néhányra. A vita konszekrált a kezdetű apostoli buzdítás, az objektív kiválóság teljesebb konszekráció, vagy teljes konszekráció kifejezést használta a szerzetesi életre. Sőt, mi több, a tanítóhivatali dokumentumok a konszekráció fogalmát tették központivá. A teológiai kérdést azonban ez sem oldja meg, hiszen minden megkeresztelt élete a keresztség révén konszekrált. Továbbá, következő iránya a válaszoknak azt úgy jellemezhetném, amely megkérdőjelezi, hogy a szerzetesi életet a három evangéliumi tanács határozná meg. Ez az irány azzal érvel, hogy a három tanács ebben a formában nem evangéliumi gyökerű, ez a hármasság csak a 13. században rögzült, ez egyébként igaz, ezért visszanyúlt a korábbi biblikus patrisztikus hagyományhoz, és az önkéntes cölibátusban és a közös életben jelöli meg azt a két elemet, amely a szerzetesi életet megkülönbözteti az életállapotok között. Így például itt tesz Enzo Bianchinak a könyve is. Ezeknél az irányoknál a 20. századi teológia egyik meghatározó elemét, a resurszpantot látjuk működésben. A neoskolasztika túlzottan szűknek érzékel teréből, visszanyúl egy gazdagabbnak, élőbbnek ítélt hagyományhoz, mint egy zárójelbe téve a közbeni tanfejlődést. Egy másik, különösen angol száz nyelvterületen rendkívül nagyhatású válaszkísérlet a női apostoli szerzetesi élet robbanásszerű fejlődésére reagált, amely a 19-20. Században következett be. Sandra Schneider, ő egy trilógiát szentelt egyébként a szerzetes életnek, ez az egyik kötete, amit látható. Ő szerinte a női apostoli szerzetes élet a 20. században egyfajta hibrid állapotba lett kényszerítve, amikor felvállalta a monasztikus életstílus központi elemeit, úgy, mint a közös zsolozsma, vagy más közös imaforma, a közös élet egy fedél alatt, a szerzetesi ruha, klauzúra, stb. Szerinte helyesebb lenne a szerzetesi élet egy új formájaként azonosítani ezt, mint az úgynevezett ministerial religious life-ot. Hát ezt nem nagyon tudom magyarra lefordítani, szolgálati szerzetesi élet, furcsán hangzik. Ennek a típusú szerzetesi életnek el kellene hagynia ezeket a struktúrákat, mert nem lényegi eleme a monasztikus életstílus. A szerzetesi életnek ezt a formáját a szolgálat határozza meg, és az ebből fakadó követelmények. Más kísérletek ezen is túlmenve úgy látják, nem világos még, hogy az evolúció, komplexitás, globalizáció korának milyen szerzetesi forma felel meg, mondván, hogy a monasztikus szerzetesség közösségi élet struktúráival az első millennium terméke volt. És bizonyos értelemben a múlté. Van olyan irány is, amely magára a szerzetesi propriumra vonatkozó kérdést is feleslegesnek tartja. Egy olasz teológus, Tullio Cifrini, a szerzetes élet miértjének a kérdésére írja, a végső válasz nem lehet más, mint hogy nekem, nekünk jó és evangéliumi dolog Krisztust ezen az úton követni. Ez természetesen igaz, de azt gondolom, hogy teológiai szempontból nem kielégítő válasz. Mert hogy természetesen lehetséges egy olyan általam gyengeként apostrofált teológia is, amely nem fél a szerzeteseket jelentéktelen laikusokként apostrofálni, vagy azonosítani, mégis véleményem szerint a szerzetes életnek egy olyan fajta romantikája, amelyet például remekül kifejezett annak idején a hétlépcsős hegy, ugye Thomas Mertonnak a önéletrajza, amely generációknak közvetítette a monasztikus élet vonzását, ma is elengedhetetlen, ha mások számára át akarjuk adni a szerzetes élet szépségét. Szerzetes életnek olyan teológiai megalapozásra van szüksége, amely világos önazonosságot, ugyanakkor ennek az életállapotnak a szépségéről és fontosságáról való személyes és közösségi meggyőződésre ad lehetőséget, és amely átadható a képzésben, a hivatásgondozásban. Vagyis kell, hogy válaszunk legyen az olyan kérdésekre, mint például, hogyha minden megkeresztelt meghívást kapott az életszentségre, akkor miben áll a megszentelt élet sajátossága? Miért jó? Miért a teljesebb emberi életre vezető út a szerzetesi élet? Hogyan segítenek a fogadalmak nagyobb szabadságra, nagyobb szeretetre? Miért éri meg reggel fölkelni? Tehetnénk hozzá. És azt gondolom, hogy a krízis az arról is szól, hogy a zsinat előtti válaszok ezekre a miértekre nem voltak kellően teológiailag átgondoltak. Ha ugyanis ez a megalapozás hiányzik, akkor ez nem csak a szerzetesi hivatás vonzereit csökkenti, hanem a helyi egyházon belül is gyengül a szerzetesi élet jelentősége. És azt gondolom, hogy mindenre a legkielégítőbb válasz az a válasz, amely a megszentelt életet a teológiai antropológiában alapozza meg, rámutatva arra, az evangéliumi tanácsok milyen helyet foglalnak el Isten és ember kapcsolatának a dinamikájában. További felmerülő kérdések utóbbi évtizedekben. Szerzetességnek a helye az egyházban. Az identitáshoz kapcsolódik ez is, amelyet az egyháztani kérdésként definiálhatnánk, vagyis mi a helye a szerzetességnek az egyházban. A Lumen Gentium 44-es pontja úgy fogalmazott, hogy az az állapot, amely az evangéliumi tanácsok fogadalmán alapszik, nem tartozik ugyan az egyház hierarchikus szerkezetéhez, életének és szentségének azonban elvitathatatlan része. Ez az inconcusse latinul, hát nem pont azt jelenti, hogy elvitathatatlan, de hogy nagyon hozzátartozik. Szerzetesek tehát klerikusok. Nem klerikusok, és nem is világiak, de akkor meg micsodák. Ha nem tartozik hozzá a hierarchikus szerkezethez, és már nem is élcsapat, akkor hol a helye a szerzetességnek, szólhatna a kérdés. Hiszen laikusok is elvégezhetik azt a munkát, amelyet korábban szerzetesek sajátja volt. Erre válaszul születtek meg azok a kísérletek, melyek a szerzetesi élet prófétai voltát tartják a legjellemzőbbnek. Nehéz azonban világos tartalommal kitölteni ezt a kifejezést. A szerzeteség egy alternatív módja az egyháznak? Marginális lét? Az egyház karizmatikus voltának a megtestesítője? Vagy egy kritikus hang, amely a hierarchiával szemben pozícionálja magát? Mindezen kísérletek mellett tanúi vagyunk annak, hogy a szerzetes élet formái mi alatt elméletben különböznek, a gyakorlatban viszont egyre inkább hasonlítanak egymásra, ami a konkrét megélést illeti. Ide tartozik még, ami szerintem fontos kérdés, az előzőekből következik, a női szerzetesi életnek a kérdése. Ugye a nők helyzetének a látványos társadalmi változása milyen hatással van az egyházban elfoglalt helyükre és a szerzetességben? Az új női tudatosság milyen változással jár? És csak megjegyzem zárójelben, hogy amikor a nők helyzetéről beszélünk az egyházban, akkor még ez még mindig egy abszolút férfi központú megközelítés a zárójelben. Aztán még egy jelenségre szeretném itt felhívni a figyelmet, ez pedig a nagy alapítók, karizmatikus személyeknek az esete. Ugye nagyon sok új mozgalom, közösség született az elmúlt évtizedekben, amikor is a korábbi tekintélyek elvesztették a hitelességüket, és minden korábbi meggyőződés megrendült, akkor különösen is erős volt a fix pontok és bizonyosságuk iránti erős vágy, különösen azokban, akik radikálisan akarták Krisztust követni. Ezek az új közösségek a remény jeleinek tűntek sok esetben, és úgy tűnt, hogy a lélek munkájának a bizonyítékai, miközben a régi hagyományos rendek azok elavultak, szürkék, lakszakunalmasak. Utóbbi évtizedek, illetve az utóbbi évtized azonban megdöbbentő helyzeteket hozott, több olyan esettel találkozhattunk, amikor karizmatikus személyiségekről, új mozgalmak, rendek alapítóiról derült ki, hogyan éltek vissza lelki tekintélyükkel és hatalmukkal, gyakran az engedelmesség nevében. És amire itt föl szeretném hívni a figyelmet ezzel kapcsolatosan, ismét a teológiai kérdés, hogy a hamis misztika az nem csak a tankönyvekben létezik. Ezek az emberek ugyanis nagyon gyakran a természet felettire, a lélekre hivatkoztak, és az úgynevezett lelki szabadság jegyében állították azt, hogy a lélek kérhet olyat, vagy inspirálhat olyan rendkívüli utakat, amelyek a törvényt, a józan észt felülmúlják. Szeretet felülmúlja az értelmet, jelszóval. És hát érdekes erre a kérdésre is a természet és a kegyelem szűrőjén ránézni, mert hogy ez azt sugallja, hogy bizony az emberi természet konzisztenciája mindig megmarad, a kegyelem sosem fogja azt helyettesíteni, hanem föl fogja emelni. És akkor itt a Cartauzi Prior Dismas de Lassus, ez a könyv, ez meg fog jelenni magyarul is, ez azért tartom nagyon érdekesnek, mert hogy egy rendkívül szolid teológiai megalapozás van mögötte, ami ezekre a kérdésekre reflektál. A következő témánk az a megújulás és a reformnak a kérdése. Megtörtént a szerzetes élet reformja, a kérdés az az, hogy történt-e megújulás. Perfecte Caritatis Decretum ezt a két elvet fogalmazta meg a szerzetes élet reformjára vonatkozóan. Tehát a visszatérés az eredethez és az alkalmazkodás, az aggiornamento. Ez egy különleges helyzetet teremtett, ugyanis maga a megvalósítás az egybeesett a 68-as forradalommal, kulturális-szexuális forradalommal. A szerzetes életnek a korábbi reformjai, azok mindig a hangsúlyt arra helyezték, hogy az eredeti szigorhoz kell visszatérni. Most viszont azt a jelzést kapták a szerzetesek, hogy a világhoz kell közeledni. Ez a gyakorlatban a 65 előtti formákkal való gyors szakítással történt meg, aminek a nehézsége az az volt, hogy bár a régi szimbólumok eltörlésre kerültek, de nem jöttek újak helyettük. Tehát ez felveti a világ és az egyház viszonyának a kérdését. A szerzetes életnek a reformja egy olyan teológiai kontextusban játszódott le, amely azt hangsúlyozta, hogy nincsen értelme tovább már a természetest a természet fölöttől elválasztani, mert a világ az a kegyelemmel azonos tulajdonképpen. És akkor valóban felmerült a kérdés, hogy mi értelme van ettől akkor elhatárolódni, vagy mi értelme van azoknak a szimbólumoknak, látható jeleknek, amelyek a szerzetességet elhatárolják, hiszen a világ az már azonos a kegyelemmel. Na most itt a kulturális antropológiának a válasza az nagyon érdekes, vagy hát azt gondolom, hogy fontos arra is rátekinteni, mint például Viktor Törnernek ez a mondata, hogy szimbólumokat nem lehet büntetlenül eltörölni, jeleket lehet, a kreszt meg lehet változtatni, szimbólumokat viszont, amelyek a szívre hatnak, azokat nem lehet büntetlenül eltörölni. Az utóbbi évtizedekben pedig azt gondolom, hogy azt érzékelhetjük, hogy erre a folyamatra, a reformnak erre a megvalósítására már sokkal nyugodtabban rá lehet nézni. két napja olvastam azt, hogy az amerikai püspöki karnak az ülésén vetette fel egy görögkatolikus püspök, hogy vezessék vissza a kötelező pénteki hústilalmat. És hát vannak olyanok is, ahol ez a reform, ez úgymond sikeres volt, mondom, csak Domonkos példát merek hozni, mert hogy mindenről kiderült az elmúlt 10 évben, hogy nem is úgy van, ahogy gondoljuk, csak amit személyesen ismerek, de azért van arra példa, hogy vagy például Hollandiában a semmiből egyszerűen újjászületik szerzetes élet, vagy olyanra is van példa, amikor ez a zsinati reform jól sikerült. És akkor most rátérek a magyar helyzet sajátosságaira. Hát itt második József, velünk élő józsefinizmus, ez az első, amit itt mondanék. Tehát a magyar helyzetet 90-től kezdve, de a 18. század végétől kezdve meghatározza egyfajta aktivizmus. Azt gondolom, hogy ez ma is hat ránk, ami ugyanakkor kéz a kézben jár a szemlélődő életnek a leértékelésével és a szerzetességnek egyfajta funkcionális olvasatával. Aztán a szerzetes életnek a világi papi életforma lett a modellje, már a 19. századtól kezdve, ez sok esetben ma is így van. És ami még minket meghatároz, az azt gondolom, hogy a 40 évnek a partizánsága, amiből az következik, hogy sok a jó szerzetes, csak a szerzetesi élet kevés. A rendeknek a száma az megnövekedett 90 óta, a nővéreknek a száma az pedig meredeken csökken. Ez a folyamat a rendek számát illetően így van a férfi rendeknél is, a létszám az viszont sokkal kevésbé csökken, mint a női rendeknél, tehát a nemzetközi trendek azok Magyarországon is így vannak. Aztán az egy szerzetesre jutó intézmények száma 1,5, a férfi rendek esetében, tehát másfél szerzetesre jut egy intézmény, nők kicsit jobban állnak ezzel kapcsolatosan. Hogyan rendeződött át 1950 és a napjaink között szerzeteseknek a létszáma? Nagyon érdekes az, hogy a 4 legnagyobb létszámú férfi rend az ugyanaz ma is, 75 év múltával, a 4 legnagyobb női rend az pedig teljesen különböző, teljesen más. Tehát ez is mutatja, hogy mennyire megváltozott minden, és hogy az a apostoli szerzetesi élet, amely jellemezte a női szerzetességet, az abszolút válságban van, mondhatnánk. Most itt a kényszerpályák, illetve a jelen állapotnak a kihívásai. Amit én kényszerpályának nevezek, az a ingatlan visszaadás és annak a következményei. Tehát 90-ben egyfajta kényszerpályára állt rá a magyar szerzetesség, amikor csak funkcióra lehetett visszakérni korábbi ingatlanokat. Ez azzal a következménnyel járt, hogy egyfajta térfoglalás következett be, és hát hogy is mondjam, a szekér a lovak elé került, tehát az identitásból kellene következnie a munkának, a funkciónak, a működésnek, ez viszont gyakorlatilag megfordult. Tehát, hogy elő van a funkció, és az identitás az pedig már csak utána következik. Ez azt is eredményezte, hogy a valódi kérdésekre vonatkozó reflexió háttérbe szorult, és a szerzetesi proprium, tehát hogy most mi is a sajátossága, vagy mitől jó az a szerzetesség, ez kevésbé került előtérbe, és az erre vonatkozó kérdésfeltevés is eléggé zárójelbe került, azt mondhatjuk. Akkor a kihívások és azért itt pozitívumok is természetesen vannak. Különösen a női szerzetesség esetében rendkívül sok rend van, nagyon kevés taggal. 40 fő lenne az, amikortól egy szerzetesi entitás önálló életre képes. Nagyon kevés az a közösség, ami ennek, ez csak a létszám persze, tudjuk, hogy nem a mennyiség számít, hanem a minőség, de azért akkor is ez mond valamit. A férfi-női arány az drámaian változott, 77-22%-ból 60-40%-ra. Viszont, ami fantasztikus, hogy van egy aktív középgeneráció a rendekben, és hogy a hivatás gondozás is, hogy annak a fontossága több rendben előtérbe kerül és prioritása van. Amely kérdések fölmerülnek, az egyik az az, hogy honnan várjuk a megújulást. Ugye Ferenc pápa beszél az új pelagianizmusnak a kísértéséről. Azt gondolom, hogy ez ránk is állhat. Vagyis, hogy mitől várjuk a megújulást? Struktúráktól várjuk-e, a saját terveinktől, projektjeinktől, saját bölcsességünktől, vagy pedig nem csak erre támaszkodunk, hanem azért a kegyelemre is talán. Aztán a 6. Pál pápa beszél arról, hogy az egyház az emberségnek a szakértője, a humanitásnak, az emberlétnek a szakértője, fokozottan áll ez a szerzetességre, vajon élünk-e ezzel, vagy ráhagyjuk a pozitív pszichológiára? Felvállaljuk-e ezt, hogy tudunk-e mondani valamit az emberség jó megérése szempontjából? És hogy abban a korszakváltásban, amelyben most vagyunk, abban leszünk-e mi szerzetesek a reménynek az emberei?
Kedves hallgatóink, Deák Viktória Hedvig domonkos szerzetest hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink! Következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban Barna Sándorral, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökével értékeljük a megválasztása óta eltelt időszakot, és az idei tervekről is beszélgetünk.
Azzal telt az elmúlt hónapok, hogy igazán kiismerjem magam az egyházkerületünkben, úgymond az egyházkerületünk struktúráit, minden egyes szegmensét, ami hozzám tartozik, azt még jobban igyekeztem feltérképezni és megismerni annak a működését. A legszebb részei a szolgálatomnak, amikor a gyülekezetekben vagyunk.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református egyházközséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról, a magyar református öntudat határon túli erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
Pocsai Vince sok időt tölt bibliaolvasással, és legalább ugyanennyit az Esztergapadnál. A nyugalmazott lelkipásztor régóta a fafaragás szerelmese, alkotásai templomokat díszítenek szerte az országban.
Mondjuk a két kezemet, a szememet lefoglalja a faragás, de viszont a lelki világomat pedig éppen ezt tölti ki, az a csend, ahol egyedül vagyok, közben mondom, alkotok, viszont a lényeg az, hogy hangolódok ráfra, és hogy a gondolatok olyan csodálatosan jönnek, amit úgy szépen össze tudok rakni magamba, anélkül, hogy esetleg bárki megzavarna.
Ez tehát mai témakínálatunk. Tartsanak velünk! Jól ismeri a gyülekezetek örömeit és kihívásait, hivatása legszebb részének pedig azt tartja, amikor közvetlenül a közösségekben végezheti a szolgálatát. Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület tavaly megválasztott püspöke, szinte mindig úton van. Településeket látogat, találkozókra jár és íróasztalán sosem fogy el a tennivaló. Rásony Sáberencs, Kázsmárk, Halmai és Kiskén is lelkipásztora a régi alapokon nyugvó folyamatos megújulásban hisz, és abban, hogy a református egyháznak tudatosabb hitvallóvá kell válnia. Barna Sándorral a megválasztása óta eltelt időszakot értékeltük, és az idei tervekről is beszélgettünk. Kezdjük a legfrissebb élményekkel, emlékekkel. Az elmúlt hétvégén a generális konvent ülésén vett részt püspök úr Erdélyben, illetve ezt követően felszentelték az erdélyi református egyházkerületnek az új püspökét. Miről tanácskoztak a konvent ülésén, és milyen élményekkel tért haza a határon túlról?
Hát ez egy nagyszerű alkalom, hogy az egész magyar református egyház, valamennyi egyházkerülete, annak az elnöksége találkozzék, valójában a 25-ös évnek a megtervezése, programok tisztázása, az egységnap előkészítése, a kárpátaljai helyzetről való beszámoló, közös ügyeink megbeszélése volt napirenden, és ezt követte még a teológiát fenntartó kerületek püspökeinek és a teológiák vezetőinek a találkozója, ahol szintén egy ilyen stratégiai megbeszélés folyt. Egy helyzetelemzés, ahol mindenki beszámolt arról, hogy mi történik éppen az intézményében, milyen jövőképük van, merre szeretnének haladni, és ahol mi is elmondhattuk azt, hogy mit szeretnénk várni a teológiáktól, gyülekezeti lelkipásztorok tekintetében a képzést milyen irányba lehetne még, ha lehetséges, jobbá tenni.
Volt valamilyen határozott kérés, amit megfogalmazott a Tiszán inneni református egyházkerület püspökeként?
Hát az utóbbival kezdeném, a teológiákkal való megbeszélésen. Én egyetértek abban, hogy továbbra is azért 6 éves képzés maradjon, ahol 5 év az maga az alap, és aztán egy gyakorlati év követi. Szükség van erre. Úgy gondolom, hogy igazán megtanulják a fiatalok azt, amire szükségük lesz aztán a hivatások betöltéséhez, illetve igen, kényes kérdés az is, hogy egyik intézményből hogyan van átjárás a másikba, tehát ahol esetleg egy hallgató úgymond leszerepelt, akkor azt mennyire vehető át a következő, ez egy körültekintéssel keretben lenni, úgyhogy talán esélyt adunk a magának a hallgatónak, de esélyt adunk a gyülekezeteknek is, mert azért a 6 év során azért elvégződik egy szűrés is, hiszen nem mindenki alkalmas mégsem a lelkipásztori szolgálatra, azok közül mindenki, aki jelentkezett a teológiára. Illetve egészen gyakorlati kérdés, ami kerületünket illeti, hogy sokszor találkozunk azzal, hogy a kikerülő 6. éves diákoknak nincs jogosítványuk, ami egy ilyen gyakorlati hiányosság, és nagyon fontos ugyanakkor, és ebben az lehet a szerepük a teológiáknak, hogy akár megszervezik ezt, vagy esetleg csak emlékeztetik a diákokat arra, hogy szerezzék meg ezt a képesítést is.
Egy olyan közösségben járt, ahol magyarnak lenni, református magyarnak lenni kisebbségnek számít. Milyen érzésekkel érkezik püspökként Erdélybe, és mi az a muníció, amit egy ilyen utazás során magával tud hozni, akár a mindennapi szolgálatába?
Amikor Erdélyben járunk, akkor mindig ráismerünk arra, hogy mennyire összefonódik az egyháziasság, a hitben való élés, a vallásosság és a magyarság kérdése. Ez itthon, ez nem válik kérdésünké, tehát nem, igazán sokszor nem kapcsoljuk ezt össze, de a magyarság megtartó ereje volt a vallásoknak, az egyházaknak volt. És ez egy ilyen nagyon érdekes körülmény, ami őket erőssé is tette arra a kultúrharcra, ami most folyik egyébként Európában, ahol itt a közép- és kelet-európai országok kereszténysége a meghatároz abban, hogy meg tud-e maradni a kereszténység, mert nyugaton már, Nyugat-Európában már ez eldőlt.
Ez az Erdélyi Református Egyházkerület új vezetőjének a felszentelésén is megfogalmazódott. A magyarság sorskérdései, a megújulás és a hitnek a fontossága volt az, ami középpontba került ezen az ünnepségen. Milyen együttműködésre számít az új püspökkel?
Amikor elbúcsúztam tőle, akkor ígérte, felajánlottam természetesen neki, és nem csak illedelmességből, hogy szeretettel várom Miskolcra, közös baráti beszélgetésre is. Azon túl, hogy ez a generális konventnek a hivatalos részén túl egyébként a megbeszélések után azért egy nagyon jó lehetőség volt együtt beszélgetni barátilag a püspök és főgondnok társakkal, és Vilmos ígérte is, hogy szándéka is valamennyiünket fölkeresni itt Magyarországon. Úgyhogy én reménységgel tekintek a közös munkálkodás felé.
Nehéz helyzetben vagyunk, hogyha a tavalyi évet kell értékelni, mert valójában egy fél évről van szó. Ugye nyár végén választották meg a Tiszán inneni református egyházkerület püspökévé, és azóta gyakorlatilag csak néhány hónap telt el. Emlékszem, ugyanitt ültünk, amikor az első interjút készítettem önnel püspökként, akkor még egy kicsit hűvösnek, hidegnek érezte azt a széket, ahol most ül. A kérdésem az, hogy mostanra bemelegedett?
Inkább azt mondanám, hogy melegszik. Azzal telt az elmúlt hónapok, hogy igazán kiismerjem magam az egyházkerületünkben, úgymond az egyházkerületünk struktúráit, minden egyes szegmensét, ami hozzám tartozik, azt még jobban igyekeztem feltérképezni, és megismerni annak a működését, hogy teszik akár működési hibákra is fölfigyelni, javító szándékkal. Az elmúlt hónapokban ez történt. Nagyon sok előtte püspök helyettesként, lelkészi főjegyzőként leginkább ilyen operatív teendőim voltak, amik a gyülekezet felé orientálódtak. Ez most is megvan, de ezen túl egy olyan íróasztalnál ülünk itt, egy olyan asztalnál, amely tele van most is íratokkal, hiszen nagyon sok gyülekezeti felterjesztett dolog van, nagyon sok építési projektben vagyunk benne, az intézményeink élete is itt tulajdonképpen ezen az asztalon megjelenik sok tekintetben, ami aláírásra vár. Így egy nap, amikor 40-50-60-100 aláírás is megtörténik, akkor ez alatt igyekszik az ember olvasni, figyelni, kérdezni, és ezáltal, hogy hogyan is működnek a dolgunk az egyházkerületünkben. Ezeket igyekszem tanulni. Nem mondom azt, hogy mindent tudok, de látom is már azokat a pontokat, ahol egy kicsit kiigazításra van szükség. Talán az elmúlt 3 esztendőnek a hiányosságait behoznám, nem történt meg.
Más a véleménye, a meglátása a tiszánimeni egyházkerületről, mint korábban volt?
Alapvetően nem más. Gyülekezetekből jövök, és én abban érzem a különbséget, amikor együtt vagyunk egy elnökségi tanácson, hogy a püspöktársaim sokszor elismerik azt, hogy ők kicsit távolabb vannak a gyülekezetektől, mint például az esperesek, és emiatt talán információk hiányában vannak. Én úgy érzem, hogy a mai nap is nagyon jót ismerem teljes mélységében az egyházkerületünk gyülekezeteinek a gondjait, örömeit, és ilyen értelemben nem változott.
Mi az, amit a legjobban szeret, és mi az, amit a legkevésbé ebben a szolgálatban?
Tulajdonképpen azok a legszebb részei a szolgálatomnak, amikor a gyülekezetekben vagyunk. Amikor egy hálaadó alkalman vagyunk együtt, illetve nem árulok el titkot, én tervezem azt, hogy a sok operatív teendő mellett, ami igencsak lefoglalnak, és ebben benne van az a közegyházi elfoglaltság, amire én igazából nem számítottam, hogy ilyen sok. Tehát, hogy minden hónapban elnökségi, zsinati tanács, zsinat, generális konvent, ilyen sok országos egyházi elfoglaltság.
És rengeteg utazás.
És rengeteg utazás természetesen.
Számolja, mert hány kilométer van az autóban, vagy még az kicsit korábban?
Leghamarabb a kocsi érezte ezt meg, az igénybevételt, mert egy benzines autó is nem erre van felkészülve, hogy ilyen sok kilométert menjen. Igen, igen. De ha tehetem egyébként mindig, akkor együtt megyünk a főgondnok úrral, vagy esetleg egyházmegyével továbbra, és hogyha hosszabb utakra megyünk, akkor egyrészt a környezeti lábnyomó se legyen olyan nagy, a költségeink se legyenek olyan nagyok, úgyhogy igyekszünk együtt menni, tehát nem külön-külön.
A gyülekezetek hozzászoktak már ahhoz? Jó szívvel fogadták, hogy kevesebbet látják a lelkipásztorukat?
Valójában a gyülekezeteim és a családom az, aki ennek így a kárát látja, ennek a elfoglaltságnak, hiszen ez nem egy 8 órás tevékenység. Tegnap is, nem titok, 8 óra felé értem haza. Este 8 körül, ilyenkor már a családra sem sokat tud foglalkozni az ember. Azért az a 28 éves gyülekezetben ott töltött szolgálatom alapján ők ezt örömmel fogadták, és talán mondhatom azt, hogy akár még büszkék is rám. Ugyanakkor természetes, hogy jó volna többet ott lenni. Van olyan egyházkerület, ahol nem is lehet, hogy voltam például Erdélyben, nem is lehet a püspök a gyülekezeti szolgálatban. A mi alkotmányunk szerint pedig éppen, hogy szolgálatban kell lenni, tehát egy gyülekezethez kötődnie kell. Nem mondom, hogy melyik a helyes megoldás, mert valóban óhatatlanul is elhanyagolódik a saját gyülekezet. Nem tudok úgy ott lenni, ahogyan kellene.
Ezt elfogadják a gyülekezeti tagok.
Természetesen amennyit csak lehet ott vagyok, illetve megértéssel fogadják, családom is és a segédlelkész is igyekszik ezt az ült betölteni.
2025-ről már most tudjuk, hogy páratlan év lesz. Mire számít ebben az esztendőben, akár a szolgálata, akár pedig a magánélete terén?
Mi általában a jövendőt mindig a jelen meghosszabbításának gondoljuk, és az rövid távon ebben mindig igazunk is van, hosszú távon pedig mégsem így van. Jövő a történelem formáló Isten kezében van. Viszont azt lehet látni, hogy ha az elmúlt esztendő kicsit a káosz felé tartott, akkor a 2025-ös esztendő ennek a folytatása lesz. Ezt ma már az első hónapon túl érezzük is, tapasztaljuk is. Én istenikén keresztül tekintettem a jövendőbe, amikor a Lukács evangéliumát egy alkalommal napi igénként olvastam, és ott egy baráti Lukács 5-ben olvasunk arról, hogy Jézus tanít egy házban, nagyon sokan veszik körül, és hoznak egy bénát hordágyom a barátai, 4 barátja, mert Márk evangéliumen 4-ről szól, és nem találják a módját annak, hogy hogyan tehetnék oda, hogyan vihetnék oda Jézus elé ezt a béna embert, és aztán mégis a találékonyság és az állhatatosságuk győz, és a hitük és reményük, mert hogy megbontják a cseréptetőt, és ott engedik le. És Jézus, látva az a hitüket, azt mondja a bénának, hogy megbocsátottak a te bűneid. És egyszer Isten adta ezt a látást, hogy én próbáljam ezen keresztül nézni ezt az esztendőt. Ebben a gyönyörűséges történetben benne van az, hogy mi azért élünk, azért születtünk, hogy egymásért legyünk, és egymásért tegyünk, itt az egyház kerületben is, és a, magában a történetben ott vagyunk, ott látom magunkat úgyis, mint a béna, akit egyszer oda kell vinni Jézushoz, hogy meghalljuk az üdvözítő mondatát. Ott vagyunk a barátok személyében is, akiknek oda kell vinni másokat, ez a mi szolgálatunk, ez az alapvető küldetésünk az egyháznak, ennek megtalálni a módját. Én úgy gondolom, amikor a megújulás útját keressük, akkor mindig ennek a módját kell, hogy megkeressük, hogy a ma emberét hogyan tudnánk oda vinni.
De akkor szükség van megújulásra.
Mindig szükségünk van.
És melyik réteget nehezebb elérni, amiről most beszélt? A barátokat, vagy azokat, akik távolabb vannak?
Mindenképp, akik távolabb vannak. És nem véletlenül ábrázolja így a Szentíró, hogy már bénák, hogy már maguktól nem találnának oda. És tehát ez a történet az egymásra hangolódásnak, az összefogásnak, a kreativitásnak, az állhatatosságnak, a reménynek, a bátorhitnek a dicsérete és az ígérete is, hogy ez, ha ez mind együtt van a 2025-ös esztendőben, akkor ezt az Isten meg tudja áldani. És tulajdonképpen ide érkezik meg a kedves Zsoltárunk és a 90. Zsoltár is, amikor először arról beszél, hogy az Isten örökkévaló, akinek az életében egy nap, ezer esztendő, mint egy nap, mi viszont mulandóak vagyunk. Ugyanakkor mégiscsak, amikor számba veszük ezt a mulandó életet az Istennel való összefüggésben, akkor, hogyha ezen megnyugszik az Istennek a kegyelme, akkor mégiscsak számít az, amit teszünk.
És te megmaradsz minden időben, ez a záró sora a Zsoltárnak.
Így van, illetve mindaz, amit cselekszünk, ezt az Úristen tegye maradandóvá. Az maradandó lesz. Mi magunk nem vagyunk maradandók, de mégis az örökké valóságnak tehetünk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református egyházközséget. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Számos alkalom köztük vallásórák, konfirmációs felkészítők, vasárnapi felnőtt és gyermekistentiszteletek vannak a gyülekezetben. Mindennapjaikról, kihívásaikról, a magyar református öntudat határon túli erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Kolozsvár törökvágási egyházközsége egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyedben Kolozsváron református gyülekezet alakuljon.
Mégsem erről a városrészről kapták a nevüket. Miért?
Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. században vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön. Így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg. Azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontossággal, teátrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. Három vallásóra van egy héten, három KT óra, három Biblia óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképp vesz úrvacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy ki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
Picit visszaesett, a járvány megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egyharmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt, valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényé tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
A romániai népszámlálás eredményei alapján sajnos jelentősen csökkent a magyar lakosság száma az országban. Milyen válaszút elé állítja ez önöket?
Ezt újra kell fogalmazni, nagyon sok stratégiai kérdést. Jelenleg kereken 1 millióan vagyunk. Azok, akik magukat magyarnak vallották ma Erdélyben, annak körülbelül a fele református vagy a református egyházhoz köthető. Az elmúlt 30 esztendőben, amit egy relatív szabadságban éltünk, talán demokráciának nevezhetnénk, ez alatt szinte megfeleződött a közösség. És évtizedről évtizedre 100 000-es nagyságrenddel fogyunk. Templomaink szép lassan rendben lesznek, különösen köszönhető ez a magyar kormánynak, és hálásak is vagyunk ezért. Felépülnek a szociális és karitatív intézményeink, de ma látszik igazán a népszámlálás után egy fél évvel, hogy nem elég. Nem elég, mert akkor, hogyha 3-as tizedelés alatt áll a közösség, egyrészt a fiatalok legügyesebbje, legjavak külföldre vándorol, Magyarországra, vagy egy kicsit tovább a nagyvilágba. Azok, akik otthon maradnak, pedig egyik része vegyes házasságban beolvad, vagy éppen identitása egy kicsit meggyengül, akkor nagyon nehéz úgy egy közösséget fenntartani, hogy a közösségnek egyharmada az, aki őrzi a maga hitét, őrzi a maga hagyományát, maga kultúráját és nyelvét. Állandó harc folyik politikai szinten és egyházi szinten is, az óvodától egészen az egyetemi doktori címig arra nézve, hogy ezt magyarul végig lehessen tanulni, tehát hogy a magyar oktatás meglegyen. Nagyon jó eredményeket értünk el ilyen szempontból. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy az emberek otthon érezzék magukat. Egy állandó hetz kampányban, állandó elnyomásban, kisebbségi létben, ahol újra és újra azt mondják, hogy te egy idegen test vagy. Persze, hogy nagyon sokan ezt nem bírják, és egyszerűen vagy elvonulnak, vagy pedig megpróbálnak beolvadni.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Pocsai Vince sok időt tölt bibliaolvasással, és legalább ugyanennyit az Esztergapadnál. A nyugalmazott lelkipásztor régóta a fafaragás szerelmese. Egyszer megfogadta, hogy minden első gyermekét váró kárpátaljai lelkészházaspárnak faragott bölcsőt ajándékoz, és tartotta is a szavát. Alkotásai településeket és templomokat díszítenek, főleg az ország keleti csücskében. A mesterség rejtelmeibe a Borsod megyei puszta faluban avatott be minket.
A karzaton található három faragvány, az egyiken egy kenyér és egy kehely, és két bibliai idézet, az egyik az, hogy én vagyok az életnek kenyere, ez a János evangélium 6. fejezetből a 48. vers, a kehely alatt pedig a Korintusi első levélből, hogy e pohárom az új testamentum az én vérem által. Aztán a másikon van egy nyitott biblia, abban a 121. Zsoltárból, hogy szemeimet a hegyek emelem, onnan jön az én segítségem, és a másik karzaton pedig a református címért található. Ezeket készítettem, felkértek, hogy faragjam meg.
Mióta foglalkozik fafaragással?
Fafaragással az egészen kisgyerekkoromban kezdtem el ismerkedni, 4-5 éves koromban. Tudnék, arról van szó, hogy én abban az időben születtem, amikor még igen-igen nagy volt a szegénység. Tehát 53, 54, 55 ezekben az éve még álmodni sem mert volna senki se óvodáról. És így a kisgyerekeket arra használták, hogy akikre rá lehetett bízni, libát őriztek, meg tehenet, ki mit. Én liba őrzéssel foglalkoztam, és volt egy kis bicska késem, és azzal versenyeztünk így a gyerekekkel, ki tudja szebben kicifrázni egyik vagy másik veszőt.
Az mit jelent pontosan, hogy cifrázni?
Lehámoztuk a kérgét a veszőnek, de úgy, hogy akár ilyen spirál alakú, akár különféle mintákat rárajzoltunk, azt levágtuk, és akkor megmaradt a sötét kéreg, és itt pedig mondjuk, amit kivágtunk, az pedig kifehéredett, mivel hogy az eleven fáig vágtuk le, és tehát ez az, amivel díszítettük. És innentől kezdve aztán elindult a fához való ragaszkodásom, mert úgy sikerült, hála Istennek, hogy már mondjuk olyan 6 éves koromban már nem csak a veszőnek a kérgét cifráztam, hanem megláttam valami olyasmit, amiből még ki lehetett egy kis igazítással valamit alakítani, onnantól kezdve aztán. Ez végig kísért az egész életemet, mind a mai napig.
Kell-e tanulni ezt a mesterséget, vagy sokkal fontosabb, hogy az ember szeresse azt, amit csinál? A kettő nem zárja ki egymást.
Az igazság az, hogy egy alap, egy talentum szükséges hozzá, amivel az ember egyáltalán elindul. Ez ugyanúgy, mint ahogy a tánchoz, vagy a zenéhez, vagy akármi az, hogyha nincsen hajlama, akkor hiába fogjuk erőltetni. Viszont továbbfejleszteni pedig feltétlenül kell. És hála Istennek valahogy úgy alakult az életem, hogy mindig sikerült egy-egy kicsit növekednem, fejlődnöm, mert elég korán megismerkedtem mondjuk olyan mesterekkel és olyan faragókkal, akitől sok minden szakmai fogást is elsajátíthattam, leleshettem, és most már, mint nyugdíjasként pedig most alakítottuk meg éppen a szatmári népművészek körét, tehát itt már azért eléggé mondhatom úgy, hogy profi szinten csináljuk.
Vannak-e kedvenc vagy jellegzetes motívumai?
Szívesen faragok én apróbb dolgokat is, most az apró alatt azt értem, hogy egy-egy igés feliratot, vagy bármit, de én nagyobb részt inkább kopjafákat, székelykapukat, ilyesmit szoktam faragni. Kopjafát, hát több tizedet faragtam, tehát körülbelül egy olyan 30-40 található Magyarországon és Kárpátalján is, amelyiket faragtam. Hát, hogyha a motivumokról beszélünk, akkor a somogyi minta, az mondjuk az nagyon közel áll hozzám, azt nagyon szeretem, vagy pedig életfás minta, ez inkább az erdélyi faragásnak egyik ilyen ágazata, amelyik ugye a szívemhez közel áll. Általában mindig az aktuális, tehát ami az igének megfelelő. Most, hogyha történetesen azt mondom, hogy folyóról van szó az igében, akkor érthető dolog, hogy az, ami éppen a folyót ábrázolja.
A szöveg és az ábra kiegészíti
egymást. Igen, igen, egyik a másikát magyarázza, vagy pedig ugyanazt hitelesíti.
Melyik munkájára a legbüszkébb? Van-e kedvenc gyermeke, hogyha lehet így fogalmazni?
Én általában inkább a szerénységemmel tűnök ki, nem nagyon szoktam dicsekedni a munkámmal, de egyik olyan régebbi munkám, mondanám így, inkább fogadalmam az, hogy annak idején, amikor még aktív lelkészként dolgoztam, Kárpátaljai szolgáltam, akkor tettem egy olyan fogadalmat, hogy minden lelkész családba, ahova az első gyerek születik, oda ajándékozok egy faragott bölcsőt. Na most ebből a bölcsőből körülbelül egy olyan 90 darab készült, amiből olyan 20-valahány darab Magyarországon, 2 az Amerika Egyesült Államokban is van, a többi Kárpátalján található. Ezek nem azért, mert különlegesek, hanem azért különlegesek, mert ezt tulajdonképpen ezzel szerettem volna serkenteni, buzdítani a fiatalságot mondjuk a gyermekvállalásra. Mindenki tudta előre már, mondtam is, hogy azért szóljatok idejében, mikorra várjátok a babát, mert szeretném, hogy ne kések le vele.
Ennyi fért mai adásunkba, melyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. Keressenek minket bizalommal. Nincs más hátra, mint hogy munkatársaim nevében is megköszönjem figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vét